Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cipót Géza zeneszerzővel, előadóval, rendezővel, Jaros Viktória beszélget. A beszélgetés második részét hallják.
Emlékeim között szerepel egy olyan est, amikor együtt üldögéltünk, iszogattunk, dolgoztunk a darabon, és teljesen váratlanul megszületett benned egy monológ, amit én, hála jó Istennek, gyorsan le is körmöltem. Azt mondtad, hogy az első csepp az enyém, a második csepp, hogy megtudjam, tényleg az enyém-e. A harmadik csepp, hogy megismerjem, honnan való. A negyedik csepp, amit már tovább is adhatok. Az ötödik, amit tovább adtam. Hatodik, amikor látom, hogy jó helyen van. Hetedik, amikor már ott sem vagyok. És a mester-tanítvány kapcsán most valahogy ilyen érdekes, hogy összeérnek a dolgok, hogy te ezt mondtad, most mi itt vagyunk, a Bormámorban szerepelt is ez a monológot, és most, hogy felolvastad a volt mesterednek a versét, valóban ez így szép, nem? Amikor a mesterről tanítványra száll
Bocsáss, hogy közbevágok, de nekem rögeszmém, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy minden, ami szép, ami fontos, ami értelmes, ami Istentől való, ezek a dolgok, amik szanaszét vannak látszólag, előbb-utóbb körbeérnek. És ez a dolgunk, hogy ez körbe is érjen. Ezeket össze kell szedegetni, és föl kell fűzni egy isteni fonalra, hogy ne szóródjanak szét ezek a gyöngyök, hanem legyenek egy rózsafűzér.
Ami jó esetben, ebben az esetben az is jelenti, hogy mesterből lesz a tanítvány, aztán a tanítványból a mester. Szerinted hogy állunk most a mai világban? Mesterekből mennyire topzódik a világ? Most ezt rosszul kérdeztem.
Értlek én.
Tehát, hogy hála jó Istennek, nekem is van egy mesternőm, de tudom, hogy ez nagyon ritka manapság. Sajnos a mesterek szerepét átvették, ugyebár ezek a mai sztárok, meg hírességek, egészen másról szól.
Hát a mesterek szerepét nem tudják átvenni, csak szóval ők vannak ott a kirakatban, és nem az érdembeli mesterek. Most egyetlen nevet hagy mondjak csak, mert éppen ő jutott eszembe, hogy ezt bedzegetted, emlegetted. Most nézegettem például Pap Lajosnak az előadásait, aki ugye szívsebész, és rendes hívő magyar ember, és az interneten ott vannak csodálatos előadásai, amikben éppen ezeket a dolgokat feszegeti, és meséli, magyarázza, mondja. Semmi nincs elveszve. Ha nincsenek is állandóan a színen ezek a mesterek, de vannak mesterek, úgyhogy a remény az él. Nekem most már leginkább csak könyvekben vannak a mestereim, na de, vagy egy kicsit nagyképű legyek, vagy nagyon, engedtessék meg, próbálok én sok fiatal léleknek mesterévé lenni, válni, akiket tanítok különféle hangszereken, zenére, verset mondani, rajzolni, vagy egyszerűen csak lélegezni. Ugye mindenki azt gondolja, hogyha aki eddig nem fulladt meg, az tud lélegezni. Tehát ez egy nagy könnyelműség, mert nem, az is egy tudomány. És hát így aztán kommunikálni. Tehát vannak tanítványaim, nagyon-nagyon szeretem őket, és hát úgy érzem, hogy ez kölcsönös, és ez nagyon jó érzés. Tehát ha az én gyerekkori, későbbi mestereimmel már csak egy másik síkon tudok kommunikálni, személyesen, ilyen fizikális valójukban, valónkban nem, hát most akkor eljött az ideje annak, hogy akkor az én tanítványaimnál én legyek a mester. Nem is így kimondva, csak adva, amit adhatok. És látom, és érzem rajtuk, lehet, hogy ők sem mondják ki ezt a szót, hogy mester, de nem is ezen a szón múlik ez a kapcsolat és a tudás átadása, hanem érzem, látom az arcukon, hallom a hangjukon, hogy még csináljuk, jó, fú, de jó, meséljek. Én meg mesélős típus vagyok.
Téged mesterként legközelebb augusztus 30-án a Szentendrei Ferenci Múzeum udvarában láthat a Nagy Érdemű, a Bormámor című darabban, amelyet Hamvas Béla írásai nyomán írtunk meg. Mit gondolsz, hogy Hamvas Béla ismét reneszánszát éri, tehát ismét mesterévé válhat a mai fiataloknak, a mai embereknek?
Hogy mennyire éli reneszánszát, azt nem tudom megítélni. Én ismerek embereket, meg sőt, ilyen csoportok, közösségeket, köröket, nem tudom, hogyan nevezzem, akik ilyen hanvasbélisták. Istenként tisztelik, és akkor összegyűlnek hetente kétszer, és Hamvas Bélához imádkoznak, meg agyon elemzik, meg nem tudom micsoda. Ezt én nem szeretem. Tehát ezek ilyen sznob mozdulatok, amik többet ártanak a dolognak, mint használnak. Az, hogy Hamvas Béla reneszánszát élheti-e, arra mindenképpen igent kell mondanom, mert az írásai élőek.
Igen.
Tehát aki egyáltalán veszi a fáradtságot, hogy elolvassa a munkáit, az és egyet eljut odáig, hogy neki most ezt kell elolvasnia, vagy valaki a kezébe nyomta, de és na, akkor elolvasom, az biztos, hogy megérinti. Tehát az nem mehet el mellette fapofával, vagy közönösen, vagy unottan, vagy nem tudom hogyan. Hamvas Béla az nekem, hagyd nevezzem rokonomnak, ez megint nagyképűen hangzik, de jó lesik, na, ezt mondani. Hamvas Béla az nekem úgy rokonom, hogy ő se volt mindig buzgó, hívő keresztény. Ő is hihetetlen kacskaringós életutakat, többet is tulajdonképpen azt kell mondjam, de ha csak egyet, akkor életutat járt be, amiről beszéltünk már, ő is volt könyvtáros, mint én mondjuk kazánfűtő nem voltam, de voltam telefonfülke, takarító, vagy mi hülyeséget mondjak, minden. Ő a saját keresztény hitét nagyon-nagyon alaposan és tudományosan körüljárta azzal, hogy tanulmányozta mindazt, ami körülveszi a buddhizmustól, amit csak lehet, ami érinthette a magyar embert a történelmünk folyamán, vagy az őstörténetünk során, és mindenhonnan hozott valamit. Ő is így csipegette össze a tudást, nem kicsit, ugye, hiszen nagyot, és mindez őt nem vitte buddhistának, meg muzulmánnak, meg nem tudom minek, hanem a keresztény hitét erősítette. Mindenhonnan kapott megerősítést. A történelemből, a tudományból, a hagyományokból. Köszönöm szépen, hogy na, hogyan is vagyunk mi itt Európa szívében keresztények. És amikor én elkezdtem olvasni az ő dolgait, ja, és hát még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy azért nekem minden nagyon közel álló, ami latinnal kezdődik. És hát gondoljuk bele, hogy a magyar államiság és annak közigazgatási nyelve az latin volt. Hosszú-hosszú ideig. Aztán lett német, az nem bírta sokáig, és aztán lett magyar, de ez a latin szemlélet, lelkület, tehát a latin alapú tudományosság, amiben Hamvas Béla nagyon jártas volt, és ahogy ő is indult, ez nekem nagyon otthonos. Tehát amikor elkezdtem olvasni, ez így rögtön sütött a munkáiból, és rögtön rokonom lett. És aztán már csak olvasni kellett. Nagyon fontos ő szépíróként is nekem, meg tudósként is.
Hát, amit én nagyon szeretek én magam benne, az, hogy nem beszél félre. Ki mondja a véleményét? Mit gondol az ateistákról, a cientifistákról, a pietistákról? És én ezt szeretem, ezt a fajta egyenességét, mert nagyon
nem
nagy humorérzékel.
Nem kell dolgokat a felületen, hanem van, ez hanem a véleményem.
Én ezt szeretem.
Leírtam, kezdj vele, amit akarsz, én így gondolom, kész. Így
elhatároztam, hogy ima könyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenvedők iránt részvétet éreztem, és ezen a módon kívánok rajtuk segíteni. Feladatom nehézségével tisztában vagyok. Tudom, hogy ezt a szót, Isten, ki se szabad ejtenem. Mindenféle más neveken kell róla beszélni. Azt hiszem, ha ételről, italról, dohányról, szerelemről beszélek, ha a rejtettebb neveket használom, be lehet őket ugratni. Mert amellett, hogy elbizakodottak, ugyanolyan mértékben ostobák. Az ateisták a mi lelki szegényeink. Ekkor leginkább segítségre szoruló gyermekei. Csatázni. Egészséges ember sántákkal és vakokkal verekedjék. Jó indulattal kell közeledni hozzájuk. Nem csak, hogy nem szabad őket rábeszélni, észre se szabad venniük, mi történik velük. Az ateista bigottéria neve materializmus. Ennek a vallásnak három dogmája van. Lélek nincs, az ember állat, a halál megsemmisülés. A három pedig egyetlen egyre megy ki, és ez az, hogy az ateisták rettenetesen félnek Istentől. Nem ismernek mást, csak a haragvú Istent. Ezért bujkálnak és hazudoznak. Azt hiszik, ha azt mondják, nincs Isten, nem fognak többé félni. Ehelyett persze még jobban félnek. A magam részéről azt hiszem, hogy az ateistáknak csak egyetlen gyógyszere van. A bor. Végül is ketten maradnak. Isten és a bor.
Na, hát akkor ünnepélyes pillanat. Hol nyílik ki ebben a szobában, ezen az asztalon, kettőnk között a Szentírás? Azt mondja, hogy
hallgatlak.
Szinte sejtettem. Most nem akarok itt túl misztikusnak tűnni. Ott nyílt ki, pedig láttad, hogy nem keresgéltem semmit. Ott nyílt ki, hogy a János írása szerint való szent evangélium. Ugye a látomásos Szent János. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. Ugyanerről szól ez az ének, ugyanerről szólt a mesteremtől idézett bekezdés, és itt nyílt ki. Lehet, hogy megint nagy képűségnek hangzik ez. Volt egy nagyon-nagyon-nagyon kedves barátom, nemrég hunyt el, nevezzem nevén Komáromi János, aki papnak készült, de rájött a papi tanulmányai közepette, hogy az Isten őt nem reverendás, szerzetes papnak templomi szolgálatra hívta el, hanem neki családot kell alapítania, gyermekeket kell nemzeni, unokái legyenek, és aztán hitoktató, hittantanár lett végül is, de család, nagy családos ember, nagy szakállú Mikulás, és néhányszor összeültünk valami társasági együttlétek során, és megbeszéltük azt, hogy nem mindenki kell, hogy beöltözön, igenis vannak civil papok, mint mi. Akik az igét, mely kezdetben vala, nem a szószékről hirdetik, hanem a boltban, a családban, az utcán, a baráti társaságban, akárhol. Tehát nekem ez a Jánosféle szakasz azt jelenti, hogy igen, vegyem tudomásul, hogy kezdetben van az ige, és az az Isten, és anélkül semmi nincs, és anélkül semmi, ahol lett, az csak általa lett, ezt vegyem tudomásul, és adjam hírül mindenkinek. És nem egyenruhában, és nem szószékről, mert az mások elhivatottsága, az Isten őket arra a feladatra hívta, engem másra küld. A feladat lényege ugyanaz, csak a körülmények mások, de az a fekete ruhás pap másokat kell, hogy megszólítson, mint én most így ebben a kis mellényemben, nyakkendőmben megint másokat. A teljesség a lényeg, hogy mindenhol ott legyünk. Hogy az ige mindenhova eljusson, hogy mindenkit áthathasson, hogy mindenki ráeszmélhessen annak az alapvető fontosságára, és ki itt végzi a dolgát, ki ott, de csinálni kell.
És számodra ehhez eszközül szolgál a zenet?
Is, igen. Hogy
az irodalom?
Igen. Minden olyan dolog, amivel foglalkozom, az mind egy-egy lehetőség. Vagy nevezzük eszköznek, hogy mondtad. Egy-egy eszköz, aminek segítségével, és ezt hangsúlyozom, hogy indirekt módon hirdethetem az igét. Tehát nem riasztom el rögtön azt, aki éppen kétkedő, vagy az általam nem nagyon szeretett kifejezéssel, hogy ilyen Isten kereső ember, mindegy, nevezzük bizonytalannak, de nevezzük lehetőségnek. Tehát, hogy még megérintheti Isten igéje, még hívő ember lehet, csak tévelyek, kavarok, bizonytalan, toporog, rossz helyen keresgél. Ezeket meg kell találni, meg kell szólítani, és el kell nekik mondani az igazságot. És lehet, hogy egy paptól nem hallgatná meg, mert hát az már eleve gyárilag idegen, meg ugyan már. Nem. És akkor engem meg meghallgat egy társaságban, vagy az utcán, amikor kéreget, vagy együtt dolgozom vele, és egyszer csak olyan kérdéseket tesz föl, amikre én olyan válaszokat adok, és akkor furcsán kezd rám nézni, hogy fú, tényleg, na hát.
Tehát valószínűleg a Bormámor is ezért talált meg téged, mert ez is egy hasonló.
Az is nekem egy otthonos szemlélet, lelkület, világ, ami...
De így vagy úgy ige hirdető, Hamvas Béla
által,
gondolatai által.
Tehát amikor nagyképűen azt mondtam, hogy Hamvas Béla nekem valami úton rokonom, akkor ez a rokonság itt adott...
Lelki-szellemi rokon, nehogy ezt higgyék a kedves hallgatók, hogy családi rokon.
És ezt szeretem, és ez jó. És ilyenkor, ha már itt a mi találkozásunkról esett szó, ilyenkor tudom nagyon-nagyon szeretni azt, amikor nem én keresek valamit, hanem megtalál. Ugye az egyik kedvenc erdélyi magyar költő írta egy helyütt, hogy vándor, miért ezt az utat választottad? Szóval nem választottam, szembe jött vele. Ez persze nem ilyen egyszerű, de hát ez történik.
Igen, hogy mi az, amikor az embernek cselekednie kell és tennie kell, de valószínűleg érez rá egyfajta hívást, és mi az, amikor nem? Amikor egy helyben kell maradni, és várnia kell, hogy mit hoz a sors, hogy mit ad Isten.
Igen, sőt, még tovább tekerjen mindezt, amit elkezdtél, és valamit meg kifejezetten hárítani kell.
Hát de, fú, de
tehát távolságot tartani, hárítani, van, nemet mondani.
Észrevenni, hogy emögött talán nem a Jóisten el, hanem esetleg a másik.
Hanem csapda, vagy
mi azt nevezzem.
Igen.
Kívánok neked sok örömet a ige hirdetésedben, a saját utadon való járásban, a művészeti téren, és mindenben, ami számodra fontos.
Nagyon szépen köszönöm. Egy bekezdést kihagytam, azt most utólag elmondom, aztán hát, ha úgy érzed, hogy bele kívánkozik az általad összevágott szövegbe. Amikor a megtérésről beszéltünk, csak aztán elkanyarodtam másfelé. Van egy, odáig eljutottam, hogy van egy nagyon kedves evangélikus lelkész barátom, aki beszámolt arról, hogy ő már felszentelt, évek óta gyakorló lelkész volt, amikor megtért. Tehát, hogy ezt, szóval erről nincs papír. Tehát papírja volt mindenről, és aztán egyszer csak elérkezett az az élet pillanata, amikor rájött, hogy jó, ő gyakorolja a hivatását, végzi a munkáját, szorgalmasan, ügyesen, de nem hisz Istenben, vagy nem elég, vagy nem jó, vagy egyszer csak megtért. Már nem tudom, hány évvel elkész volt, és akkor tudod, az a döbbenet, az a zuhanya, nem is tudom mi. Tehát, hogy...
A megtérés érzetét esetleg körül tudnád írni? Én a saját esetemben én pontosan emlékszem, mikor volt az, amikor elkezdtem zokogni.
Igen. Tehát, hogy... A megtérés pillanata, egyébként itt nem feltétlen pillanatról kell beszélnünk, ez alkati dolog, hogy ki hogyan jut el odáig. Tehát lehet ez egy nagyon hosszú folyamat, aminek a végén egyszer csak ott áll előtted az Úr. De lehet, hogy ilyen zuhanyként puff, egy mindenképpen megrázó. Tehát mindenképpen azt kell mondanom, hogy megrázó, váratlan, nem lehet rá felkészülni. Nincs rá recept, nincs tanfolyam, nincs tréning. Tehát egyszer csak, vagy egy hosszú folyamat végén, vagy egy ilyen valószerűtlen pillanat rád zúdul, és minden megváltozik. Minden megváltozik, azt se tudod, hol vagy, és valaki valamilyen nyelven elkezd belőled beszélni valakihez. És ezt meg kell tanulnod, azt a nyelvet, ami belőled szól.
Igen, most eszembe jut az, hogy sok esetben az emberek ezt a lehetőséget úgy kapják meg, hogy éri őket egy nagy csapás, akár egy baleset, igen, vagy egy betegség. És
vagy valami csak, nagy öröm, vagy valami tragédia, bármi lehet, de valamilyen traumatikus, igen, dolog. És akkor azt se tudod, hogy ki vagy, hol vagy, mi történik veled.
És mégis úgy érzed, hogy most vagy igazán önmagad. Hogy nem az történik, hogy mássá válok, hanem önmagammá válok.
Vagy máshonnan megközelítve, hogy ja, ez vagyok én. De nem tudom, hogy önmagammá válok-e, mert nem tudom, mi az. De egyszer csak szembe jövök én magammal. Fú, eddig hol voltam?
Eddig hol voltam?
Na hát ezek nagy, nagy dolgok.
Cipót Géza zeneszerzővel, előadóval, rendezővel, Jaros Viktória beszélgetett.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ez évtől olyan átfogó rádióhallgatottsági mérést készít, mely segítségével a rádióadók hallgatottságát budapesti és országos szinten egyaránt vizsgálják. Kérjük a kedves hallgatói családot, ha megkérdezik önöket a rádióhallgatottsági mérés keretében, akkor bátran vállalják, hogy önök is a Mária Rádiót hallgatják. Tegyünk ezzel is tanúságot hitünkről.
Hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.